Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 105. Zsoltárunk első három versének éneklésével kezdjük. A 105. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Adjatok hálát az Istennek. Kedves testvéreim, hallgassuk most hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 14. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünk olvassa mai vasárnapon közöttünk.
15. úrnapja. Mit tesz az, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától? Azt, hogy Isten örök fia, aki igaz és örök Isten. És az marad Szűz Máriának testéből és véréből, a Szentlélek munkája által valóságos emberi természetet öltött magára. A véget, hogy Dávidnak valóságos magva is legyen, aki atyafiaihoz mindenben hasonló, kivéve a bűnt. Mi hasznod van Krisztus szent fogantatásából és születéséből? Az, hogy ő közben járunk, és bűntelenségével és tökéletes szentségével az én bűnömet, amelyben fogantattam, Isten előtt elfedezi.
Gyertek, hajtsuk meg most fejünket, fennállva imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, akinek tiszteletére jöttünk össze helyen. Áldunk és magasztalunk téged, aki eljöttél a mi világunkba. Emberré letted, megismerted a mi sorsunkat. És nem csak azért lettél emberré, hogy megismerjed sorsunkat, hanem azért is, hogy hordozzad bűneink büntetését az Atya előtt. Köszönjük te neked, hogy elfordítottad rólunk az Atya haragját, és ezért te által üdvözülhetünk. Köszönjük a te csodálatos közbenjárásodat érettünk, amelyet nem szűnsz meg cselekedni, most sem, ebben az órában sem, hogy a te választottaid megismerjenek téged, a te szeretetedet és kegyelmedet, és azt megragadva fiakká lehessenek. Köszönjük, hogy a mostani összegyülekezésünkön is ezt szeretnéd munkálni, ígéd és szent lelked által, hogy mi, akik távol vagyunk tőled és az atyai háztól, fölismerjük azt az elénk jövő szeretetet, amellyel szerettél bennünket, és ezt elfogadva hazatérjünk és odaforduljunk te hozzád. Adjad, hogy ebben az órában hadd szóljon közöttünk a te ígéd, szent lelked által, és engedjed azt nekünk megérteni, szívünkbe befogadni, és annak igazat adni. Amen. Kedves testvérek, helyünket elfoglalva, a 134. zsoltárunkat énekeljük mindhárom versével, áldást kérve, hitünket megvalva, a 134. zsoltárunk mindhárom versét énekeljük, Úrnak szolgái mindnyájan. Testvéreim, Isten igéje szól most közöttünk és nekünk. Isten igéjét Jónás próféta könyvéből fogom olvasni. Jónás próféta könyvéből a 3. fejezet 1. versétől a 4. fejezet 11. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz. Indulj, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked. Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, 3 nap kellett a bejárásához. Elindult tehát Jónás befelé a városba egy napi járásra, és ezt hirdette, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket. Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet ne igyanak. Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel. Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el. Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarsziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy, türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte. Igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon. Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól. Igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így velelt. Igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta. Te szánod ezt a bokrot, amelyet nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, a másik éjjel pedig elpusztult. Én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több mint 12-10 000 ember van, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Kedves testvérek, a bőti időszakban Jónás történetével foglalkoztunk, és mivel ma vannak itt olyanok, akik nem voltak itt ezeken a vasárnapokon, nagyon röviden összefoglaljuk azt, hogy honnan, hova tart Jónás története. Elmondtuk azt, hogy Jónás próféta volt, Isten embere, akit Isten választott magának arra, hogy igének szólója legyen Izrael törzsei között. Aztán egyszer Isten azt a feladatot adta neki, hogy menjen el a szomszédos pogány birodalomba, és annak a fővárosában, Ninivében is hirdesse Isten beszédét. De Jónásnak nem tetszett ez a dolog, mert Isten arról is szólt korábban, hogy az a nagy birodalom, ahova most őt Isten elküldi, a jövőben le fogja majd igázni Izraelt. Ezért Jónás gondolt egy hirtelent, és elindult Isten parancsával ellenkezve az ellenkező irányba. Ahelyett, hogy Damaszkuszba ment volna, hajóra szállt, hogy elmenjen Spanyolország irányába, Tarsziszba, de ezen az úton Isten nem engedte őt a célba érni, és olvastunk arról, hogy Isten miként bocsátott vihart a tengerre, hogyan derült ki, hogy ennek a viharnak az az oka, hogy Jónás nem jó helyen van, és végül hogyan dobták őt azok a pogány utitársak, Istent kérve bocsánatért, mégis a tenger közepébe, hogy megmeneküljön az ő életük. Aztán láttuk, hogy Isten, aki Jónásnak azt a feladatot adta, hogy menjen el Ninivébe, nem engedte, hogy ez az ő terve meghiúsuljon, és egy nagy halat rendelt oda, amely Jónást lenyelte. Jónásnak adatott egy lehetőség, hogy gondolkozzon, imádkozzon, töprengjen, ott volt a halál torkába, eljut, hogy rajta csak Isten segíthet, és Isten nem hagyta Jónást ebben a fölismerésben, meg kiköpte őt, és gyakorlatilag Jónás visszakerült abba az állapotba, ahonnan ez az egész történet elindult. A harmadik fejezetben, amelyet ma olvasok a testvér, fontos momentum tetugranánk ezen a néhány szavas megjegyzésen. Mert az földre. Na akkor ez a dolog el van rendezve. De Isten megbocsájtásának, Isten megbékülésének az igazi jele az, hogy ezt az embert rehabilitálja. Rehabilitálja. Jónás Isten embere. Ő szembeszállt Isten igéjével, nem akart oda menni, ahova Isten küldte. Ennek a következménye lett, hogy a tengerbe került, a hal lenyelte, hogy imádkozni kezdett, Isten megbocsájtott neki, és lássátok, milyen nagyvonalú az Isten, nem csak megbocsájt, hanem Jónást újra megszólítja, és azt mondja neki, menjél el Ninivébe. Nem arról van szó, hogy Jónás, az Úr embere, hátra kerül a sor végére, aztán majd, ha jó viselkedsz, akkor esetleg újabb küldetést kapsz. Hanem az Isten nagyszerű szeretete és kegyelme, az ő megbocsájtása, az úgy néz ki, hogy Jónás életét megmenti, és az Isten programja, az Isten terve folytatódik. Nem Jónás nélkül, nem másik prófétával, aki majd elmegy Ninivébe, neked meg adok olyan feladatot, ami kedved szerint való, hanem úgy folytatódik ez a történet, hogy újra megszólítja Jónást Isten, és azt mondja, tervem van Ninivével, neked kell oda menni, és Jónás, azt kell hirdetned, amit én a szájadba adok. Azt az üzenetet kell ott elmondanod, amit én adok a szájadba. Isten újra megszabja az irányt, az eredetit, mert láttuk az elmúlt vasárnapokon, hogy Isten nem mond le a tervéről, ő nem alakítgat át dolgokat, amit elhatározott, az végbe is fog menni, és ő eléri, amit el akar. Jónás megszólítatik, ez azt jelenti, hogy van megbocsájtás, Jónás, újra indulhatsz. Tudjátok, sokszor keveredünk mi Istennel ellenkezésbe. És sokféle utunk van az életben, ami nem arról szól, amire Isten elküldött bennünket. Nagyon sokan eljutnak oda, hogy ezt belássák. De sokan úgy gondolják, hogy én ezek után az Istennek csak valami másodosztályú, harmadosztályú, vagy osztály nélküli gyermeke vagyok. Biztos nem kell az Istennek ilyen ember. De az Isten nem mond le a terveiről, és nem mond le a gyermekeiről, és az ő megbocsájtása tökéletes megbocsájtás, testvérek, ami azt jelenti, hogy rehabilitálja az embert, és amire bennünket föl akar használni, azzal kapcsolatban újra megszólít és küld. Ne gondoljuk azt, hogy az Isten föladja a terveit azért, mert ebben mi gyenge láncszemek vagyunk. Az Isten talpra állít, és vett tudomásul, hogy amire téged megszólított, elhívott, arra újra meg újra el fog küldeni. Nem kezel másodosztályúként, harmadosztályúként, az ő gyermeke vagy. Ilyen az Isten megbocsájtása. Ez az a megbocsájtás, amit mi nem ismerünk magunk között. Aminek nincs paradigmája az emberek között. Ennek egy paradigmája van, ahogyan Isten cselekszik az övéivel. Ha tudni akarjuk, hogy mi a megbocsájtás, akkor Istenre kell néznünk. Ez a megbocsájtás. Ő neki van hatalma erre, hogy megbocsásson. És akkor nézzük Jónást, aki nem egyszerű feladatot kap. Nem egyszerű feladatot kap. És most már láthatjuk ennek a tervnek, ennek a küldetésnek azt az oldalát is, amivel eddig még nem foglalkoztunk. El kell menni Ninivébe, amiről nem csak azt tudható, hogy egy olyan birodalom fővárosa, amely majd a jövőben leigázza Izraelt, hanem amelyről azt tudható, hogy egy gonosz birodalom, telve mindenféle pogány istenekkel. Jónásnak el kell menni, és meg kell hirdetni egy olyan Isten üzenetét közöttük, akit a niniveiek nem ismernek. Mert Ninivében nem voltak istenfélő emberek. Ott olyan isteneket imádtak az emberek, a maguk kreálta pogány isteneket, akiket ők találtak ki? Vagy örökölték a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől? Arra tanították őket, hogy ezeket a szobrokat kell segítségül hívni, ezeket kell imádni. De ők nem tudták azt, hogy ezek erőtlen istenek, akiknek csak annyi erejük van, amennyit mi tulajdonítunk nekik. És ez látszik az életvitelükből is, hiszen azt olvasuk a niniveiekről, hogy gonosz emberek voltak. Egymást kizsákmányolták, ölték, pusztították. Féktelenek voltak. Ennyit ér az az Isten és az az Isten tisztelet, amit az ember magának csinál. Az természetesen szabaddá teszi az embert. Az nem fékezi az embert, amit magunknak alkotunk. Mert azt kényünkre, kedvünkre úgy alakítjuk, hogy jó legyen nekünk. És most Jónás el kell, hogy menjen, és ebben a városban beszélnie kell egy olyan Istenről, akit nem mi találtunk ki, a vanról, a leszekről, őról kell bizonyságot tegyen, akit nem tud megmutatni ott, akit nem tud kiábrázolni ott, akinek csak szava van. Testvérek, mindig nehéz dolog egy olyan környezetben Isten szavát hirdetni, ahol mindenki mondja a magáét. Mert ott az Isten szava is csak egy a sok közül. És hajlamosak is az emberek azt gondolni, hogy a keresztény hit, a keresztény vallás nem is más, csak egy a szivárvány színei közül. És végül is mindenkinek igaza van, a keresztények meg úgy gondolják, hogy nekik van legjobban igazuk. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a pogány istenek nem istenek. Egy Isten van, aki fölöttünk áll, aki uralkodik, aki teremtett bennünket. És ennek az üzenetét kell nekünk hirdetni. Jónás el kell, hogy menjen Ninivébe. Nincs ennek kapcsolatai. Nincs ennek lehetőségei. Ő ott egy idegen, aki útlevéllel érkezik, akit nem fogadnak se támogatólag, se elutasítólag. De nem mondhat Jónás akármit sem. Azt mondja neki Isten, hogy hirdesd ott azt az üzenetet, amit én mondok neked. Az mindig nagyon nehéz, amikor az ember egy olyan küldetést kap, hogy el kell mondani valaki másnak az üzenetét. Mert hát az az ő gondolata, az ő üzenete. Az ember jobb szereti a szabadságot. Mondd el, hogy mit akarsz, majd én közvetítem a magam szájíze szerint. De ne felejtsük el, hogy itt Isten beszél. Isten beszél, akinek a szava nem emberi szó. Jónásnak nem a saját szavaival kell Ninivében bármit is elmondani, hanem az Isten ígéjét kell mondani. Az Isten beszédét kell mondani. Miért? Azért, amit látunk ebből a történetből. Azért, mert az emberi szónak nincs hatalma. Az Isten szava mögött viszont ott áll a teremtő Isten, akinek csak hangja ott Ninivében Jónás. Nem több. Nem vár el Isten Jónástól hatalmas attrakciókat. Nem várja el Isten azt Jónástól, hogy találd ki, hogy lehet megszólítani ezeket a niniveieket, hanem azt mondja, én odaadom az igémet a szádba, és neked egy dolgot kell tenned, elmondani ezt Ninivében. Testvérek, a római levél csodálatosan tanít bennünket erről, később Pál apostol, hogy erre van szükség minden időben az emberek között. És Isten gyermekeinek ez a küldetése, hogy az Isten beszédét meghirdessék és továbbadják. Nekünk sem azt kell mondani, amit mi jónak, alkalmasnak, szépnek vagy elfogadhatónak gondolunk, hanem minden időben Isten gyermekeinek az Isten igéjét kell hirdetni. Hogy mondja az apostol Róma 10:13-tól? Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Mi módon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? Mi módon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mi módon hallanának pedig, prédikáló nélkül. Mi módon prédikálnának pedig a prédikálók, ha el nem küldetnek? Mert miképpen megvan írva, mi szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jókat hirdetnek. De nem mindenek engedelmeskednek az evangéliumnak. Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ha valaki úgy érzi, hogy ez egy nagyon bonyolult eszmefuttatás Pál apostol részéről, az bátorítom, hogy keresse otthon elő a Bibliájából, Róma 10, 13. verstől, és gondolja végig, esetleg visszafelé is, a 17. verstől kezdve. Hogy tudnék, az Istennel békességünk van, az a hit által történik meg, hogy hiszünk Jézus Krisztusban, aki ezt a békességet megteremtette. De hogyan jutunk mi Jézus Krisztushoz? Úgy, hogyha valaki prédikál nekünk őróla, nincs bekódolva a génjeinkbe Jézus Krisztus. Valakinek meg kell hirdetnie azt számunkra. Ki hirdetheti meg nekünk? Az, aki maga is ismeri az Urat, és aki elküldetett. Mit kell tennie? Szólnia kell, hogy mi meghalljuk a fülünkkel. Nem látványra van elsősorban szükség, hanem az Isten teremtő szavának a megszólalására van szükség, amit minden időben az ő gyermekei kell, hogy hirdessenek ebben a világban. Így jutnak emberek hitre. Ez az Isten terve. Így jut el az ember a kárhozatból az életre. Jaj annak, aki az Isten igéjét nem akarja hallani. Jaj annak, aki azt mondja, nem megyek templomba, mert az Isten igéjétől vágja el magát. Jaj annak, aki azt mondja, a Bibliát nem nyitom ki, nem olvasom. Mert ahhoz nem jut el az a teremtő ige, amely rendet tud tenni a szívében, amely megvilágosíthatja őt élet és halál felől. Ezért mondja Jónásnak Isten azt, el kell menni Jónás, és azt kell hirdetni, amit én mondok neked. Nem érvelésekre van szükség, nem logikára van szükség, Jónás, igére van szükség. Az ige pedig tőlem jön. Nélkülem nincs ige. Jónás elmegy, és nézzétek meg, mi történik. Az ember szíve belerendül, és azt mondja, ilyen nincs. Oda megy Jónás ebbe az idegen városba, ami három napi járóföld keresztbe. Oda megy ez a kis jelentéktelen zsidó proféta, elkezd sétálni a városba, hirdeti az Isten igéjét, és azt olvassuk, testvérek, hogy az emberek elkezdenek Jónásra hallgatni, megértenek abból mindent, amit Jónás hirdet. Azt mondja Jónás ott nekik, egy rövid kivonat ebből, még 40 nap, és elpusztul Ninive. Testvérek, ha ma valaki ide jönne Budapestre, menne az utcán, és hirdetné, még 40 nap és elpusztul Budapest, valószínű a Flórián térig sem jutna el, mert kiröhögnék, agyonütnék, vagy bevinnék a kórházba, vajon Ninivében, amikor Jónás előjött ezzel a szóval, egy virágzó birodalom fővárosában, még 40 nap és elpusztul Ninive, mi oka lett volna az embereknek arra, hogy higgyenek neki? Mi oka lett volna? Mi okuk lett volna az embereknek arra, hogy azt mondják Jónásnak, neked van igazad. A saját prófétáik, a saját isteneik mást hirdettek nekik. Azok arról szóltak, hogy legyetek boldogok velünk. Jónás eljön és beszél a veszedelemről. Hát nem mindannyian azt szeretik hallgatni, hogy az Isten ad, az Isten boldoggá tesz, az Isten neked a legjobbat adja, de hogy hallgatja az ember szívesen azt, hogy bűnös vagy, vigyázz, veszedelem, kárhozott, pokol lesz a vége. Vajon mi az, ami történt ott? Testvérek, egy dolog történt, Jónás hirdette Isten igéjét. És az Isten igéjének olyan hatalma van, hogy az embert bűnbánatra, megtérésre tudja indítani. Ilyen hatalma az Isten igények. Nem tudjuk, hogy hogy működik. Félreértés, ne essék, ez nem egy varázsige, ami le van írva valahol nagy könyvekben, lexikonokban, valahol kastélyok mélyén, hogy hogyan s miképpen kell kezünkbe venni, olvasni, és akkor majd az így működik. Ennek a működési mechanizmusa maga Isten. Maga Isten. Akiről tudjuk, hogy van, létezik, de akinek nem látjuk a gondolatait, mert ő azt mondja, az én gondolataim és az én útjaim nem a ti gondolataitok és nem a ti útjaitok. Itt annak vagyunk tanulni, hogy van egy engedelmes ember, aki megnyitja a száját, hirdeti azt, amit Isten rábízott, és egyre jobban kerekedik a szeme, mert azt látja, hogy az emberek között valami történik. Azt olvassuk, hogy bűnbánatra jutnak az emberek. Itt nem Jónás cselekszik, testvérek, itt maga az Isten cselekszik. És mielőtt azt gondolnánk, hogy egy felülről irányított dologról van szó, nézzétek meg, milyen kegyelmes az Isten, leírja itt nekünk Jónás könyve, hogy a király utoljára tudja meg. Nem arról van szó, hogy a király elrendeli, hogy térdre imához mindenki, hanem arról van szó, hogy a nép elkezd megtérni, odafigyelni az üzenetre, könyörögni Jónás Istenéhez, és a király azt kérdezi, mi történik ebbe az országba, és ebbe a városba. És amikor elmondják neki, akkor ő is megretten. Akkor ő is megretten. És elrendeli azt, hogy mindenki tartson böjtöt. Mindenki tartson böjtöt. Öltsünk zsákruhát magunkba. Álljunk az elé, az Isten elé, akiről Jónás beszél. Mondjátok meg, emberileg, egy ekkora városba, ahol leírja itt, 12-10 ezer ember lakott. Mi esélye lett volna annak, hogy ezt az ígét, ezt az üzenetet valaki beveszi? Semmi. És minek vagyunk a tanúi? Annak, hogy mindenki meghajol ezelőtt. Megdöbbentő dolog ez, de emlékeztet bennünket arra, hogy a mi Istenünknek milyen hatalma van. Hogy milyen hatalma van. Akik már hitre jutottatok, Isten igéjét hallva, mondjátok meg, mi esély lett volna arra, hogy ti az Isten megtaláljátok, hogy az Istennek engedtek. Hát nem egy csoda, hogy az Isten szava valahol, valamikor megszólalt, bevilágított a mi életünkbe, egy küldöttön, egy prófétán, egy igehirdetőn keresztül, és egyszerűen elérte a mi szívünket. Nem tudjuk megmagyarázni. Miért akkor? Miért ott? Nincs rá magyarázat. Erre Isten a magyarázat. Azért, mert ő úgy akarta. Mert ez volt a terve, hogy Ninivében szólaljon meg az evangélium, hogy tisztítsák meg magukat a sötétségeiktől, a gonosz cselekedeteiktől, hogy odaforduljanak Istenhez. Mire jutottak el ezek a ninivejiek? Bűnbánatra jutottak el. Nem tudjuk, hogy ez mennyi ideig tartott. Hiszen elmondtam nektek, hogy Jónás próféta könyve az ő életének csak egy szeletkéje. Volt előtte is, meg volt utána is. Ninive életébe se látunk bele, hogy ott mi történt ebben a városban később. De egy dolgot tudunk, az, hogy bűnbánatra jutottak. És amikor látta az Isten, hogy ez a bűnbánat szívből jövő bűnbánat, akkor meggondolta magát, így írja, és nem hajtotta rajtuk végre az ítéletet. Ezek az emberek a maguk logikája szerint megtették azt, amit megtehettek abban a pillanatban. Leborultak Isten előtt. Bűnbánatot nem színleltek, hanem gyakoroltak. És az Isten nem hajtotta rajta végük rajtuk az ítéletet. Látjátok, mekkora hatalma van az igének? Az Isten beszédének. Nem Jónásnak. Mert mindjárt fogok röviden arról beszélni, hogy ez a Jónás milyen gyarló ember volt. Lássátok be, az ige hirdetésre minden időbe szükség van. És annak, akit megmenteni szeretnél, az ígére van szüksége. Nem logikázgatásokra, nem bizonygatásokra, hanem az Isten igéjére. Ki hirdetheti? Aki maga is megismerte. Aki foglalkozik vele. Aki érti, az adhatja tovább. Mi a dolgunk? Az, hogy ezt továbbadjuk. Erről szólt a Máté evangélium a 28. fejezetének parancsa, amit Jézus mond az övéinek, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden embert. Testvérek, ez nem toborzás, itt a szívek megnyeréséről van szó. Hogy az Isten szíveket akar megnyerni magának, és ebbe az övéit használja eszközül. Azt mondja, ti lesztek a szócsövem. Menj, hirdesd az igét. Mondja Pál apostol, állj elő vele alkalmas, meg alkalmatlan időben. Mert ez az üdvösség az emberek számára. Ez tudja őket megmenteni. És én erre bátorítalak benneteket, hogy ezt az igét kell nekünk is hirdetnünk. Ennek az igének a fönnmaradásáért kell mindent megtennünk. Hogy el ne hallgasson az Isten igéje a társadalomban, a családban, mert akkor vége mindennek. Ez a teremtő ige azonban bűnbánatra és életre vezet bennünket. És ha valakinek van kételkedése afelől, hogy mennyire szeret az Isten, hogy mennyire szereti az övéit, az olvassa el újra és újra Jónás próféta könyvének 4. fejezetét. Mert ez arról szól, hogy az Isten az övéit mennyire végtelenül szereti. Olyan megdöbbentő, hogy Jónásnak kikerekedik a szeme, hogy a niniveiek megtérnek, és utána azt olvassuk, nem esik neki jól. Nem esik neki jól. Testvérek, nem egy gyarló ember? Aki eljött, hogy abban a városban arról beszéljen, hogy meg fogtok halni, el fogtok kárhozni. Az emberek erre odafigyelnek, megriadnak, követik. És azt olvassuk megdöbbenés, hogy Jónásnak nem esik jól. Erre azt mondanánk mindannyian, kimondatlanul is ezt gondoljuk, ez nem normális ember. Hát ez nem normális ember. Azt gondolhatjuk erre, hogy itt az Isten türelme majd csak elfogy. Hát az Isten majd csak véget vett már ennek a mi haszna prófétának. És nézzétek csak, milyen az Isten szeretete az övéi iránt, akiket ő megragadott, elhívott, és akiket elküld ebbe a világba. Elkezdi Jónást tanítani. Úgy tanítja Jónást, ahogy Jónásra beszélni lehet. Jónás látja, hogy megtérnek a niniveiek, nem tetszik neki, de azért berendezi a maga kis páholyát a város fölötti hegyen, hogy majd mégiscsak hátha jön az Isten büntetése. Jó lesz azt végignézni. Jó lesz azt látni, hogy az én Istenem, az igazságos Isten, hogy pusztítja el ezt az istentelen várost. És az Isten a városnak már megkegyelmezett, most újra megkegyelmez Jónásnak is. Ennek a mi haszna prófétának. Azért, mert ez a Jónás még mindig nem tudja, nem érti, hogy kicsoda az Isten. Hogy kicsoda az Isten. Testvérek, életünk végéig szükségünk van Isten kegyelmére, mert soha nem tudjuk meg igazán azt, hogy kicsoda az Isten. És mindig olyan dolgokat feltételezünk róla, még mi is, aki hiszünk ő benne, ami nem igaz. És ha a kegyelmes Isten nem fordul felénk valami hatalmas irgalommal, akkor valóban ez lenne a mi sorsunk keresztjéneknek, istenfélő embereknek, hogy már rég nem lehetnénk itt. De az Isten kegyelmes. Oda növeszti Jónás feje fölé azt a bokrot, aztán meg elveszi fölülle, és Jónás lázad össze-vissza egy nyambat bokor miatt, és az Isten azt mondja, Jónás, tettél te valamit ezért a bokorért? Nem. Így sajnálod? Ennyire bele vagy rendülve ebbe a fájdalomba, hogy a napernyő elvétetett a fejed fölül? Jónás, én ne szánjam meg az embereket? Azok nem bokrok, nem levelek, nem gircses-görcsös ágak, azok emberek ott, Jónás. Én ne szánjam meg őket, én ne kegyelmezzek meg nekik. Jónást megmentette a kegyelem ott a viharos tengeren. És ő még mindig nem érti az Isten logikáját, testvérek. Azt a logikát, amelyet nem értettek Jézus korában sem, amikor Jézus a bűnösökhöz ment. És Jézust megítélték ezért a maga korában, hogy miért megy ez a bűnösökhöz. Nem értették ezt a logikát. Jézus elmondta, A betegeknek van szüksége orvosra, nem az egészségeseknek. Hát a bűnösöknek van szüksége kegyelemre, nem értitek? Hát azokért jöttem, akik elveszettek, hogy megkeressem és megtartsam őket, hogy megmentsem őket. Nem értitek az Isten logikáját? Jónás nem értette az Isten logikáját, annak ellenére, hogy őt a bűn engedetlenségéből az Isten emberfeletti módon hozta vissza és rehabilitálta. Jónás nem értette az Isten kegyelmét. Ahol bűn van, ott szükség van az Isten kegyelmére. Isten egyértelművé teszi Jónásnak, hogy neked is erre van szükséged, Jónás. Minden időben, hogy én kegyelmes legyek hozzád. Mi sokszor gondolkozunk úgy a hívő életről, testvérek, ezzel fejezem be, hogy hát az Isten megbocsájtott nekünk, Jézus meghalt érettünk, innentől kezdve mi már jók vagyunk, innentől kezdve már kegyelemre sincs akkora szükségünk, mert hát már megadta Isten a kegyelmet, most már egyre kevesebb a bűnünk, ezt is várjuk az élettől, hogy mi egyre szentebbek vagyunk, egyre nagyobb az igazság, amit képviselünk, amit mondunk, egyre igazabbak a cselekedeteink, egyre rövidülnek az imádságainkban azok a szakaszok, amik arról szólnak, hogy legyél hozzám irgalmas Uram, és egyre növekednek a kéréseink, mert úgy gondoljuk, hogy ez nekünk jár, mert mi jó gyerekek vagyunk. És a Jónás története rádöbbent bennünket arra, hogy milyen gyarlók tudunk lenni. Hogyha az Isten a tenger aljáról, a hegyek alapjaitól hoz is föl bennünket, kegyelemmel és irgalommal, akkor is meg tud keményedni a szívünk, és nem értjük a kegyelem lényegét. Minden nap szükségünk van rá, testvérek, életünk végéig. Addig, amíg az ő ígérete szerint meg nem látjuk őt színről színre. Amíg meg nem értjük az Isten jóságát tökéletesen. Ne gondold azt, hogy a hívő élet arról szól, hogy az Isten dicsérget téged, mert te egyre profibb vagy. De ne essék kétségbe, ha a bűneidet látod. Emlékezi arra, hogy még Jónást is az Isten hogy szereti, hogy menti és hogy tanítgatja. Téged is szeret és téged is tanítgat. Emlékeztet arra, hogy ő szeret másokat, szereti a bűnös, de hozzáforduló embereket. És ha te fölismered a bűnödet és hozzáfordulsz, akkor te is meg fogod kapni ennek a szeretetnek a jelét, a bűnbocsánatot, a békességet. Ezért hívunk benneteket erre, és bátorítunk arra, hogy legyetek és legyünk ennek képviselői. Elkötelezetten ebben a világban, tudva azt, hogy kegyelemre szoruló emberek vagyunk, de minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljünk, gyertek fennállva a 397. dicséretünk első versét énekeljük el. A 397. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Elfoglalva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy megismerteted magadat velünk, és úgy mutatkozol be, mint aki az életnek forrása vagy, aki teremtő igéd által, ami elveszett életünket is megmented. Köszönjük te neked, hogy ez az ige eljut hozzánk. Köszönjük azt, hogyha ez az ige, ami életünket megfordította, újjászült bennünket élő reménységre, és hadd kérjünk mindazokért, akik körülöttünk vannak, hogy emlékezzél meg róluk, és tégy bennünket a te szócsöveiddé, hogy hirdethessük számukra az élet igéjét, hogy hát ha megtérnének, és hozzád fordulnának ők is. Adjad, Urunk, hogy meghajoljunk te előtted, hogy olyannak lássunk, fogadjunk és hirdessünk téged, amilyen te valójában vagy a kijelentésed alapján. Köszönjünk neked a te igédet, amely mindezekben eligazít bennünket. És köszönjük azt a végtelen kegyelmet, amellyel kíséred a mi gyarló életünket. Te látod sokféle megfutamodásunkat, hallgatásunkat, némaságunkat, kárörömünket, méltatlankodásainkat, és köszönjük, hogy mégis szereted a tieidet. Felfoghatatlan ez nekünk, de köszönjük te neked, hogy ilyen kegyelemmel kíséred a mi életünket. Hadd legyen a mi életünk és a mi szolgálatunk hálából fakadó, ezért a te nagy jóságodért. Taníts így bennünket azon a nyelven, amelyen értünk, és segíts, hogy a te tanításaid, ami szívünket elérve, megváltoztassanak bennünket. Köszönjük neked, hogy nem kell kétségeskednünk, te az vagy, aki voltál, és az leszel, aki vagy. Köszönjük, hogy a te erőd, hatalmad és igéd örökké való ige. Légy áldott azért, hogy ennek közelében lehetünk, és légy áldott azért, hogy ezt akarod a mi szívünkbe írni. Háladással köszönjük meg neked megmeneküléseinket, nem csak megtérésünket, hanem földi életünk bajaiból való fölállásainkat. Köszönjük neked azt a testvérünket, aki műtéten volt, de megsegítetted őt és az orvosait. Köszönjük az ő jobb állapotát. Köszönjük neked gyógyulásainkat, és köszönjük te neked azt, hogy bajainkban, betegségeinkben, nincstelenségünkben is jöhetünk te hozzád, aki hatalmas Isten vagy, aki teremtő Isten vagy, és aki el tudsz végezni mindent, ami nekünk emberileg lehetetlennek is tűnik. Köszönjük, hogy te előtted nincs akadály. Adjad, hogy ezzel a hittel és meggyőződéssel hadd tudjunk minden időben te hozzád fordulni. Így kérünk most a mi népünkért, nemzetünkért, azoknak a döntéseknek a sorsáért, amelyeket hozunk. Adj nekünk bölcsességet, és vezesd a mi sorsunkat jobb felé, Urunk. Könyörülj meg a mi sokat szenvedett népünkön, és ajándékozzál meg bennünket továbbra is boldog esztendőkkel, hogy jobb napokat láthassunk. És ebben segíts meg, hogy mint a te néped, hadd éljünk mindazzal a lehetőséggel, amit megnyitsz előttünk. Hadd prédikáljuk és szóljuk a te igédet. Amen.